Beni, a buborékról elsőként a Facebook megjelenésekor hallottunk, hogy le lehet tiltani mindenkit, aki zavar minket. Mondhatni, kitöröljük a világunkból azt, ami vele nem egyezik, de ugyanígy működik a TikTok, vagy másképp? Nagyon sokan, én sem ismerem a TikTok működését, és hallgatóink közül is bizonyára nem mindenki TikToker. Már van erre szavunk.
Így van. Talán onnan indítanám ezt a történetet, hogy persze a TikTok is elvileg egy nagyon hasonló elveken működő közösségi média felület, de az azért szerintem egy fontos eltérés a mondjuk egy Facebookhoz képest, vagy akár egy Twitterhez képest, hogy amíg ezeknél lényegében egy adott felhasználónak az úgynevezett közösségi hálója volt az egész algoritmus mögött, tehát hogy az alapozta meg, hogy milyen tartalmakkal találkozunk, hogy egyébként kiket követtünk, milyen valós és milyen virtuális kapcsolati hálunk van. Ahhoz képest a TikTok azt mondta, hogy igazából őket ez kevésbé érdekli. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy milyen ismerőseink vannak, hogy kiket szeretnénk követni, hanem egy dolog a fontos, melyek azok a tartalmak, amikre mi jól reagálunk, ami úgy tűnik, hogy tetszik nekünk. És akkor lényegében az ő algoritmusuk, azt is szoktuk mondani, hogy egy ilyen érdeklődés alapon működő algoritmus, tehát azt tanulja meg elég gyorsan és elég hatékonyan, hogy milyen típusú tartalmak érdeklik egy bizonyos felhasználót, és utána pedig ezen az úgynevezett For You page-en, ezen gyakorlatilag ilyen jellegű videókat tud akkor folyamatosan kínálni nekünk. És ebből jön az a része szerintem, hogy nagyon sok kutató mondja, hogy a közösségi média felületek közül valószínűleg a TikTok esetében a legerőteljesebb ez az addiktív hatás. Tehát, hogy nagyon be tud zárni egy közegbe. Ugye, ha belegondolunk, nem tudom, hogy a hallgatók közül hányan használják magát a felületet, de ugye az egész alkalmazás is ugye már úgy van megtervezve, hogy belépünk, és akkor teljes képernyőn csak is egy videót nézünk. Tehát, hogy minthogyha minden háttérbe szorulna, nem az a lényeg, hogy hányan tekintették meg azt a videót, nem az a lényeg, hogy milyen kommentek érkeztek arra a videóra, hanem maga a tartalom nézem. Ebben a pillanatban, igen, és ez most csak nekem szól. És nagyon sokan mondják azt is, hogy ezzel gyakorlatilag, minthogyha a felhasználó egyfajta ilyen flow élménybe kerülne. Tehát, hogy annyira beszippant az alkalmazás, a diákok sokszor elmondják ezt, hogy talán a TikTok esetében a legerőteljesebb ez a hatás, hogy persze leülünk egy kicsit, akkor görgetünk, de hogy az a tervünk, hogy mondjuk 10 percig görgetünk, és azon veszük észre magunkat, hogy 40 perce, 50 perce ott vagyunk az alkalmazás előtt, mert hogy annyira beszippant ez a világ, hogy utána, minthogyha egy kicsit így az időérzékünket is elveszítenénk.
Ugyanezt mondják a 30 év fölöttiek az Instagramról, és az idősebbek pedig a Facebookról, hogy egyik a másikat hozza maga után, még ha nincs is ez a teljes képernyős, csak itt, csak most, csak nekem tartalom követés.
Persze, tehát, hogy ez az addiktív hatás benne van a többi közösségi média felületben is, illetve benne van szerintem úgy magában a technológiában. Tehát, hogy azon a ponton, amikor már az egész internetet a zsebünkre tettünk egy ilyen okos eszköz segítségével, akkor ott azon a ponton ugye az történik, hogy bármilyen üres járat van a napunkban, akkor az az első természetes reakciónk, hogy az eszközhöz nyúlunk, és megpróbáljuk ezeket kitölteni. És a TikTok erre egy ilyen nagyon jó választ adott, vagy egy ilyen nagyon kézzelfekvő választ adott az ő szempontjukból, mert hogy azt mondták, hogy gyere, fogyasználunk tartalmakat, úgyis csak ilyen nagyon rövid videók vannak nálunk, egy 10 perces szünetet is ki tudunk ezekkel tölteni, és hát ez az, ami így nagyon bevonza a felhasználókat, és így nagyon egy ilyen sajátos világba kerülnek, és akkor ebből ugye az érdeklődés alapból meg már nagyon könnyen ki tudnak alakulni ezek a buborékok, amikről te is az elején beszéltél.
A buborékok azért veszélyesek, mert bármi, ami attól eltér, nem fér bele.
Így van.
És közben a TikTokon nagyon sokan vannak. Hány felhasználója van? Ezt te mindig szoktad tudni, hogy mit mondanak, most hányan használják?
Nagyjából azt mondják, hogy ilyen 8 és 9 millió közé tehető itt most Romániában az aktív felhasználóknak a száma. Az aktív felhasználó az ebben a felmérésben azt jelenti, hogy legalább havi rendszerességgel használja az alkalmazást, de azért ezek közül nagyon sokan vannak, akiknél értelemszerűen nem havi felhasználásról beszélünk, hanem napi szintű felhasználásról beszélünk.
10 perces szünetekben tőleg.
Így van, vagy reggeli rutinnak a része, vagy esti rutinnak a része, tehát, hogy ez így a nagy szám, de ezen belül azért nagyon sok ennél jóval aktívabb felhasználó van, és minthogyha egy picit látnánk azt is, hogy a többi közösségi felületen mondjuk az úgynevezett engagement, tehát hogy mennyire elkötelezettek a felhasználók, mennyire reagálnak a tartalmakra, ugye, minthogyha egy picit csökkenne mindenhol, a TikTok pedig éppen ellenkezőleg egy ilyen felfutó íven van, ahol a legnagyobb eléréseket, a legnagyobb viralitást gyakorlatilag most ott tudjuk elérni. És hát valahol ezt láttuk szerintem itt most az államelnök választás során is.
Mert a TikTok akkor úgy működik, hogy nem az számít, hogy hány ismerősön van, és közülük hányan kedvelték azt a valamit, azt a videós tartalmat, mert itt kizárólag videó van, hanem hogy én magam mennyi ideig néztem, ugye? A képernyőmön, és ha néztem, akkor kapok hasonlót még. Ha nem néztem, hanem tovább görgettem.
Ha egyből tovább görgettem, akkor igazából azt az üzenetet fogom közvetíteni a TikToknak, hogy ez engem annyira nem érdekel. És igen, ezt sokan mondták is, hogy hát aki most az első fordulót megnyerte, neki a TikTokon nincsen egy olyan nagy követői bázisa.
Azt tehát, mondták, hogy 3 millió.
Nem 3 millió, csak 300 ezer követője van, viszont a videóinak a nézettsége az már milliós. És nem csak azt kell ilyenkor figyelembe vegyük, hogy neki hány követője van, hanem egyébként hányan osztották meg még ezeket a tartalmakat. Tehát, hogy a TikTokba manapság azért mondom, hogy talán erőteljesebben benne van ez a viralitás. Tehát, hogy az emberek akkor átveszik a videókat, megosztják saját felületeken, vagy éppen, hogyha rákeresünk a jelöltnek a nevére, akkor láthatjuk, hogy gyakorlatilag ilyen 10-es vagy 20-as nagyságrendben vannak különböző felületek, akik az ő tartalmait folyamatosan osztották meg. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy egy központi felületről jön az üzenet, hanem arról van szó, hogy van egy nagy hálózat, és hogyha bizonyos tartalmak ebben a hálózatban virálisra váltak, akkor bizony milliós nézettségeket képesek elérni.
Mitől dől el? Értem azt, hogy én kell megnézzem, de van-e arról valamilyen felmérés, mit mond a felmérés, hogy mi az, ami virálissá válik?
Igen, ez egy ilyen örökérvényű kérdés, hogy mitől tud hatékonyan működni egy bizonyos tartalom. Hogyha megnézzük a tartalmakat, akkor azt tudjuk mondani, hogy valahogy ezt a TikTok nyelvezetet, a TikTok hangvételt, azt nagyon szépen hozta, tehát profi videók voltak, profin voltak vágva, olyan elemeket használtak benne, amik például a viralitást elősegítik, népszerű dalokat, háttérzenéket, tehát hogy ugye tudjuk, hogy a TikTok esetében ennek a hangalapú kommunikációnak nagyon fontos szerepe van, sokkal fontosabb, mint az eddigi közösségi média felületeknél, és ezen kívül pedig, amit még az elemzők rendszeresen kiemelnek, az, hogy hát persze, mint amit már tudunk a reklámból és a brandingből, hogy az érzelmi alapú kommunikáció lesz a legfontosabb. Tehát, hogy 30 másodpercben vagy 15 másodpercben nem fogsz tudni kampányprogramokat ismertetni, nem fogod tudni észérvek alapján meggyőzni a fogyasztókat, a felhasználókat. Ide nagyon erőteljes érzelmi alapú üzenetek kellenek, és igazából ezt láttuk, hogy ezek tudtak működni.
Igazából már néhány kampánnyal ezelőtt már tudjuk azt, hogy senki nem olvas választási kampányszöveget, senki nem olvas választási programot vagy pártprogramot. Sőt, Romániában azt is mondják, hogy a pártok már nem a megszokott módon működnek, hogy a jobboldali az jobboldali mindenben, és a baloldali baloldali. Most ilyen alapon akkor mi volt előbb szerinted? Előbb volt az, hogy nem akarunk olvasni kampányt, tehát nem is írunk kampányüzeneteket, vagy pedig meglovagolták ezt a népszerűségét, ezt a népszerűsítési lehetőséget, kihasználva azt, hogy nem kell üzenetet megfogalmazni, hanem csak jól kell kinézni, mondjam így.
Hát talán így párhuzamosan mind a kettő történt egy kicsit. Igen, azt tudjuk, hogy ahogy a reklámkommunikációban, úgy a politikai kommunikációban is, ugye nagyon erőteljessé váltak az ilyen jellegű érzelmi alapú üzenetek, nagyon erőteljessé váltak maguk a karakterek, tehát hogy olyan karaktereket kell tudni felmutatni, akik gyakorlatilag ugye versenyképesnek tűnnek, vagy most ebben az esetben szavazóképesnek tűnnek, és egy egyszerű laikus felhasználó számára egyébként a jelöltnek a profilja, vagy akár a jelöltnek a háttere azt az üzenetet közvetíthette, hogy itt ebből a felhozatalból ő igazából a jobb jelöltek közé sorolható. És ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy ugye van a klasszikus médiával szemben egy ilyen nagyon elutasító magatartásunk, meg hogy egyébként a kormányzati intézményekkel szemben is van egy ilyen nagyon elutasító magatartásunk, és akkor minthogyha egy ilyen protest történet lenne az, hogy akkor mi ezeket nem fogjuk használni, ezekben nem bízunk, na de akkor nézzük meg, hogy mi az alternatíva. És nagyon sokan szerintem most erre játszanak rá, hogy akkor ők próbálják kínálni ezt az alternatívát, és ők már nem a klasszikus médián keresztül próbálják elérni a felhasználókat vagy a szavazókat, hanem egyértelműen ezeken az alternatív felületeken, csak hogy ugye megvan ennek is a csapdája, hogy hiába nem bízunk például a klasszikus médiában, és nem fogyasztunk már ilyen jellegű tartalmakat, mert hát a közösségi média is ugyanilyen, vagy ha nem, még inkább manipulatív tud lenni. Igaz? Tehát, hogy minthogyha egy a cseverből vödörbe esnénk története lenne, tehát, hogy azt hisszük, hogy ezzel mi igazából, minthogyha valahogy kijátszanánk a rendszert, és hogy akkor most mi vagyunk az okosak, hogy ilyen alternatív felületeken informálódunk, de az igazság az, hogy hát ezek az alternatív felületek még inkább megteremtik a lehetőségét annak, hogy hogyan tudnak minket ilyen jellegű üzenetekkel mondjuk manipulálni.
Én tegnap mondtam Székely István Gergő politológusnak, hogy tudtommal ugye minden média felületet elsőként a propaganda céljaira használnak fel. Van-e valamilyen ezzel összefüggésű kutatás a TikTokra vonatkozólag?
Igen, tehát hogy az utóbbi időben azért azt látjuk, hogy hát nem csak itt nálunk, hanem szerte a világban, ugye több európai országban is, vagy akár a tengeren túlon is, ez a felület ez egyre fontosabb lesz ezekben a választási kampányokban. Ugye például Németországot szokták említeni, hogy ott is a szélsőjobboldali pártnak a felfutása az sok szempontból ennek a nagyon sikeres és nagyon hatékony TikTok jelenlétnek köszönhető. És ugye ezt most akkor mi a saját bőrünkön is megérezhettük, hogy milyen ez így élesbe, de azért én azt mondanám, hogy egy ilyen szintű győzelmet valahogy naivitás lenne azt mondani, hogy ez csak is a TikToknak köszönhető. Tehát, hogy ilyen szintű mozgósítást csak kimondottan egy közösségi média platformra alapozva, én így közösségi média szakértőként azt mondom, hogy ez valószínűleg nem lehetséges. Tehát, hogy ide azért a háttérbe még mindig kell valami pluszt. Nem elég az, hogy egy jelölt csak megjelenik így a virtuális világban, és csak a TikTokon keresztül kommunikál a választópolgárokkal, és ugye itt, hogyha olvastuk a napokban az elemzéseket, azért felsejlik, hogy még milyen alternatív csatornákon kommunikált, vagy hogy hogyan építette fel a saját kis szavazóbázisát. Tehát, hogy én azt mondanám, hogy a közösségi média, és azon belül is a TikTok, az egy nagyon fontos eszköz, ugye sokan úgy is fogalmaznak, hogy ez már gyakorlatilag egy fegyver a politikusoknak a kezében, de nem mondhatjuk azt, hogy akkor most már minden mást el kell felejteni, és hogy csak is ezzel választásokat lehet nyerni. Tehát, hogy én inkább annak a híve vagyok, vagy azt a gondolatot képviselem, hogy igen, ez nagyon fontos, felértékelődik a szerepe, de még mindig nem lehet kizárólagos. Tehát, hogy csak a TikTokkal én nem hiszem, hogy választásokat tudunk nyerni.
Azt mondták a fiatalok, akikkel beszélgettem, hogy nagyon klassz kampánya volt, és ott kampányolt, ahol el lehet érni a választókat, a közösségi médiában, a TikTokon konkrétan, nem a tévében, mert hát ki néz ma már tévét?
Igen, viszont hogyha megnézzük a jelöltnek a TikTok csatornáját, azért ő is előszeretettel felhasználta minden egyes ilyen média megjelenését.
Hagyományos
médiában. A hagyományos médiában történő megjelenését, mert azért, hogyha valakit az ország legnagyobb, mondjuk kereskedelmi televíziós csatornájában meghívnak, még hogyha nem is főműsor időben, de utána neki az egy nagyon fontos hitelesítési tényező lesz. Tehát, hogy nézzétek csak meg, itt van a logó, engem is behívtak, engem is komolyan vesznek, és az olyan szempontból igaz, hogy senki nem ott a televízióban nézi, és ilyen értelemben talán ma már nem olyan fontos, hogy főműsoridőben vagyunk, vagy sem, mert hogy utána a közösségi médiában ugyanúgy az az üzenet ugyanolyan hatékonysággal tud terjedni.
Ha elég rövidre vágjuk ez esetben.
Ha elég rövidre vágjuk, ha kiemeljük azokat a gondolatokat, hogyha hozzá kapcsoljuk ezt az érzelmi töltetet, igen. Tehát, hogy ilyen értelemben a klasszikus média az ebben a kampányban is, mint hogy egy ilyen hitelesítési faktorként funkcionált.
És annak a multiplikátorai a közösségi platformok.
Így van, abszolút.
Van-e arra, mi a szabály, hogy mit lehet a TikTokon megtenni, vagy mit nem lehet? Ugye az médiahatóságnak, az audiovizuális tanácsnak van bizonyos hatásköre, hogy a TikTok csatornákkal is foglalkozzon, kivéve a választások idejét, mert akkor nem tehetik meg. De mi az általános szabály, hogy mi az, amit a TikTok letilt? Van-e olyan?
Igen, tehát, hogy a TikToknak is, mint az összes többi közösségi média felületnek, megvannak ezek a működési irányelvei, és akkor vannak azok a típusú tartalmak, amiket gyakorlatilag ők megpróbálnak szűrni, legyen az gyűlöletbeszéd, legyen az online zaklatás, stb. De igazából itt az a probléma szerintem, hogy ez mindig egy kicsit ilyen macska-egér játék. Tehát, hogy a platformok persze kötelesek ebben a kérdésben valamilyen szinten állást foglalni, és a felhasználókat biztosítani arról, hogy ők tesznek ennek érdekében, hogy a platform az egy minél inkább egy ilyen, hogy is fogalmazunk, egy ilyen egészséges környezet legyen, tehát, hogy bármit itt az emberek ne tudjanak megosztani, viszont ezzel egy időben azt is látjuk, hogy hát nem képesek elég hatékonyan moderálni ezeket a felületeket. Tehát, hogy egy bizonyos ponton ők már elveszítik a kontrollt, és akkor mindig csak egy ilyen utólagos reakció van. De az történik, hogy akkor már megtörtént a gond, már felkerült az a tartalom, arra az emberek már reagálnak. Ez kicsit olyan érzésem van, mint amikor nem tudom, ilyen kiigazításokat közöl utólag a hagyományos média is, tehát ugye az szokott lenni akkor is, hogy hát arányaiban 6-szorosan vagy 8-szorosan többen nézik meg, osszák meg az eredeti tartalmat, és akkor utána, amikor jön a helyreigazítás, hogy bocsánat, nem is így történt, az már csak egy töredékét éri el a felhasználóknak. És ugyanez van, tehát hogyha hazugságokat terjesztünk, manipulatív tartalmakat terjesztünk, gyűlöletbeszédet terjesztünk, akkor azt fogják első körben az emberek megosztani, meg hát ugye ne is beszéljünk mondjuk az ilyen összeesküvés elméletekről. Ezt is tudjuk, ennek is megvan ugye a szociálpszichológiai háttere, hogy az emberek számára mindig érdekesebb, amikor van egy ilyen kreált valóság. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy a valóság az nem túl izgalmas, és akkor amikor ilyen történetekbe keretezzük a dolgokat, akkor van egy ilyen feelingünk, hogy mi ehhez a közösséghez tartozunk, és hogy mi így az átlagnál okosabbak vagyunk. Mi átlátunk a szitán, átlátunk a rendszeren, és akkor ez nagyon erőteljesen össze tudja tartani ezeket a közösségeket. És megint oda jutunk vissza, hogy ez az összetartó közösség, ami már nem illeszkedik a saját világképébe, azt egyszerűen így kilöki magából.
És azt mondja,
igen. És azt mondja, hogy erről akkor nem is veszek tudomást. Itt kicsit az jut eszembe, mint amit az internet korai szakaszában, vagy a közösségi média felületeknek a megjelenésénél tapasztalhattunk, hogy nagyon sok emberben volt egy ilyen hurrá optimizmus, hogy azt mondták, hogy igazából ezek lesznek azok a felületek, amik az igazi demokráciát elhozzák. Tehát, hogy itt mindenkinek szava lesz, mindenki szavának súlya lesz, csak hogy hát az történt időközben, hogy felismertük, hogy ez pont ellenkező hatást fejt ki. Tehát, hogy az igaz, hogy az internet elvileg az a felület, ahol a legnagyobb esélyünk van arra, hogy mondjuk a mi világnézetünkkel, vagy ideológiai meggyőződésünkkel ellentétes véleményekkel is találkozunk, csak nem az történik, hogy ilyenkor akkor elkezdünk magunkkal is vitatkozni, és akkor megpróbáljuk egy kicsit ezeket az álláspontokat, vagy meggyőződéseket módosítani, hanem reflexből kilökjük, és gyakorlatilag ezzel még ahhoz is hozzájárulunk, hogy ugye egyre inkább polarizálódik a közbeszédünk. Tehát, hogy akkor lesznek ezek a kis táborok, de hogy a táborok között nem nagyon van már kapocs, nem nagyon van már híd, nem nagyon kommunikálnak már egymással.
Hanem csak a visszhangkamrában élünk, és ott minden azt sugározza vissza, amit mi mondtunk, és ami azzal azonos. És azzal mennyire van tisztában a TikTok fogyasztó akár, hogy őt befolyásolni akarják, szerinted?
Hú, hát ez egy kérdés.
Ez egy újabb beszélgetés témája lenne, 2 órán keresztül, tudom.
igen, ez egy jó kérdés. Ugye most kicsit az jut eszembe, hogy voltak ezek a vizsgálatok, amik arról szólnak, hogy mennyire ismerik fel például az emberek az álhíreket, hogy mennyire képesek ezeket kiszűrni, és valahogy az volt a legtöbb kutatásnak az eredménye, hogy abban a környezetben, vagy abban a kontextusban, amikor ők tudják, hogy lényegében nekik most ez a feladatuk, akkor nem teljesítenek olyan rosszul. Tehát, hogy igazából még viszonylag jól képesek ezeket kiszűrni. A probléma inkább azzal van, hogy a közösségi média fogyasztás, én azt szoktam mondani, hogy az egy ilyen hátradőlős műfaj. Tehát, hogy ott nem akarunk mi igazából túl sokat gondolkozni a történeten, ott alapvetően, hogy ezt mit akarunk csinálni, szórakozni akarunk, kikapcsolódni akarunk, és valahogy a problémának az egyik forrása szerintem pont az, hogy a hírfogyasztás és a szórakozás az úgy 2 ellentétes történet. A szórakozásnál nem kell befektetni ezt a kognitív erő, vagy nem kell ezt a kognitív erőfeszítést megtenni, a hírfogyasztásnál viszont ott kellene. És akkor ez az probléma egyik legnagyobb forrása, hogy ma már az emberek úgy kezelik a közösségi médiát, mint egy hírforrás, és nem úgy, mint egy szórakoztató platform.
Arról mi a véleményed még nagyon röviden, hogy több helyen, több országban is felvetődött a TikTok korlátozása vagy betiltása. Ez vajon belefér egy demokratikus állam létezésébe?
Igen, én alapvetően nem vagyok híve a teljes tiltásnak. Én inkább annak lennék a híve, hogy ezek a felületek, ezek lehetőség szerint minél transzparensebben tudjanak működni, de nem hiszem, hogy az egy túl jó tendencia, hogy akkor ezeket teljes mértékben tiltjuk, mert azt is látjuk, hogy akkor bizonyos akár politikai szereplők is mondjuk saját felületeket hoznak egy idő után létre, tehát hogy az emberek megkapják azokat az alternatív csatornákat, ahol ezek az üzenetek eljutnak hozzájuk, még akkor is, hogyha megpróbáljuk tiltani, vagy teljesen eltüntetni ezeket a felületeket.
Továbbá arra is jutottunk, kedves hallgatók, hogy kizárólag TikTokkal nem lehet választást nyerni. Ebben volt a segítségünkre, hogy ezt megtanuljuk ma reggel. Benedek István, egyetemi oktató, közösségi média szakértő. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Hangoló a 98,8-on. Kolozsvári Rádió.